Igazából ma folytatni fogom azt, amit a múlt héten elkezdtem, bár egy picit más irányba fogunk elhaladni. De a lényegi üzenet és a pontjai, az alapvetései a mai üzenetnek hasonlóak, mint a múlt heti üzenetnek. Azokról a képekről szeretnék beszélni, azokról az elképzelésekről, azokról a gondolatokról, amelyek az elménkben, de leginkább a szívünkben vannak. Azt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy szabadulás a félelem gondolataitól, és amiért ezt a címet adtam, az azért van, mert szeretnék beszélni nem keveset arról, hogy az egyik legnagyobb kísértés az életben, amivel szembesülünk kisgyerekkorunktól fogva, az a félelem. Ez egy valóságos dolog, egy olyan dolog, amit sokan szeretnek letagadni. Sok keresztény, aki azt gondolja, hogy hitben van, szereti ezt a szőnyeg alá söpörni úgy, hogy közben látszik, hogy ez a szőnyeg rendkívüli módon pupos, mert ott van alatta az a félelem, és ezzel azt mondja, hogy hitben vagyok, mert nem látom, de közben ott van benne, és éli, és érzi, és retteg, mert nem igazán tudja kezelni azt, hogy vannak elképzelései belül, ott mélyen, belső olyan, nem vágyai, olyan negatív vágyai, negatív előjelek a szívében, amelyektől retteg, amit nem ismer megfogalmazni sem, és nem is feltétlenül mer bevallani. Aki meg bemeri vallani, sokszor oly mértékben nagyítja azt a félelmet, ami megkísérti őt, hogy sokkal nagyobbá válik valóságosan az életében, mint amilyen nagy az valójában. Ha már ezt a példát itt most felhoztam, be lehet söpörni a szőnyeg alá egy kisegeret, és fel lehet söpörni képletesen egy elefántot is a szőnyeg alá, más a méret, ugye, hogyha a szőnyegnek a puposságát nézzük. De nagyon sokszor a félelemnek a nagysága, amivel meg vagy kísértve, az tényleg egy kisegérnyi méretű, de te úgy látod és úgy érzed, és annyira felnagyítottad, hogy akkorának látod, mint egy nagy elefánt, vagy mint egy nagy hegy, ami teljesen előtted van, és kitakarja a napot, kitakarja magát az urat, akár, mert oly mértékben arra koncentráltál, oly mértékben arra koncentráltunk, hogy mi az, ami vajon megtörténhet, vagy mi az, ami vajon nem történhet meg, hogy oly mértékben vált valóssá a kép bennünk ezzel kapcsolatban, oly mértékben realizálódott ez az elképzelés bennünk, aminek igazából nincs valós alapja, hogy valóságosan megéljük a testünkben a rettegést, és ez a pszichés, ez a lelki teherés nyomás, ami egy keserű makként ott búrjánzik, és mindenfelé gyökeret ereszt, ez fizikai megnyilvánulásban a testünkre hatást gyakorol. Tudod, vagy nem tudod, bár volt már erről szó, hogy a tested reagál a gondolataidra. Ahogy gondolkodsz, amilyen képeket forgatsz magadban, amilyen módon megéled a belső világodat, a belső életedet, az a testedben megjelenik örömformájában, vagy megjelenik rettegés, hidegrázás, a karodon föláll a szőr formájában, és megjelenhet izzadságcseppekben, megjelenhet rettegésben, megjelenhet egy fekélyben, egy daganatban akár, mert a gondolataid, a következménye nagyon sokszor az, ahogy érzed magad. Ha nem így gondolkodnál a dologról, nem ezt a képet látnád magadról, a másikról, a házastársadról, a szolgálatodról, az érzéseidről, önmagadról, a másikról, akkor nem éreznéd így magad. Egyszerűen azért vagyunk nagyon sokszor bajban, mert ott belül a kép nem helyes. Ott belül a kép nem ige szerinti, hanem jön valami, pici kis mag, ami elültetésre került oda, és megengedtük azt, hogy az a mag ott gyökeret verjen, és elkezdjen nőni, és elkezdjen mélyre gyökereket ereszteni, és ahelyett, hogy kihúztok volna akkor, amikor még pici kis csemete volt, 1-2 centis, megvártuk még egy erőteljes fává nőtt, és kialakult a depresszió, és kialakultak a nagyon mély szorongások, az álmatlanságok, a forgolódások, és ezek a képek így, mint egy videó egymás után lejátszódik benned sok minden, ahogy eddig is ez így volt, hogy mi az, ami történik, vagy mi az, ami történhet, és a félelemnek az eszköztárában ott van az, hogy olyan dolgokat kezdesz látni belül, amelyek nem valósak. Na most ez pontosan, tökéletesen az ellenkezője annak, amit Isten akar veled és benned elvégezni. Mert az ő működési elve, az alapvetés, a szellemi működési elve az ugyanez, csak egy pozitív előjellel. És ahogy nem jártál még a félelem legmélyebb fokán fizikailag, de a belsődben eljuthatsz oda, mert úgy félsz és úgy rettegsz az időskortól, a csonttöréstől, a jeges úttól, a balesettől, attól, hogy gyermekeddel valami baj lesz, úgy retteghetsz ettől, mert nem voltál még ott, és nincs valóságban, de oda, úgy eljuthatsz oda, hogy ezt valóságként éled meg magadban. Ugyanígy a hit, a bibliai kijelentéseknek és a bibliai képeknek a megélésében is eljuthatsz pozitív irányban is oda, hogy pozitív módon meglátod a gyógyulást, a gyarapodást, a sikert, az áttörést, miközben még nem vagy most ott, de annyira valóságos ez benned, hogy már valóságként éled meg. Nagyon sok kép van a Bibliában, amelyen keresztül Isten szól hozzánk. Ugye múlt héten beszéltem egy pár gondolatot arról, hogy alapvetően kétféle gondolkozási mód van, ahogy mi gondolkozunk. Itt Európában többnyire a logikát használjuk, a racionális, kézzelfogható, egymásra épülő dolgokat, és így verik belénk az iskolában már, hogy hogyan kell egy verset elemezni, hogyan kell egy matematikai szögfüggvényt megoldani. Miközben a Jézusnak a tanításaiban nagyon sokszor ő nem így tanította a követőit, hanem lefestett eléjük hasonlatokat, példázatokat, képeket, amelyek alapján el kellett képzelnie a hallgatónak azt, hogy ő miről beszél és miről tanít. Természetesen képes beszéd a mi életünkben is jelen van, mert a gyermekünknek, amikor meséltünk, amikor egy jó tanár tanított minket, akkor ő ezt be tudta vonni az életünkbe, de nagyon-nagyon sokszor a Bibliában kézzelfogható az, hogy Isten akar valamit ott bent elvégezni a szívedben, azon keresztül, hogy te látod azt, hogy ő mit mond. És amikor ez a szívben lévő látás megvan, amikor a bensődben megvan az, hogy te látod azt, hogy Isten mit mond rólad és veled kapcsolatban, akkor nem kell keresned a hitet, hogy hogyan tudom én ezt elhinni, mert akkor már automatikusan ott van. Mert látod azt, amit mond a Zsoltárokban az első fejezet 1-es, 2-es, 3-as verse. Hogy áldott ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, hanem az Úr törvényében, vagy gyönyörűsége arról gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz az, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely megadja gyümölcsét a maga idejében. Nem hervad el, nincsen neki baja, nincsen problémája. Ki is vetíthetjük az igét. Várom. Megvan? Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja a gyümölcsét a maga idejében, és levele nem hervad el, és minden munkájában sikeres lészen. Na, ez pont nem a félelemről szól. Az ördögnek a taktikája, az pont az ellenkezője ennek. Hogy te lássad magad a sivatagba, még ha nem is szó szerint, de lássad magad betegen, lássad magad úgy, hogy lefogytál, hogy mindenféle kitapintható rossz dolgok vannak a testedben, hogy nem tudsz rendesen lépni, nem tudsz rendesen járni, és olyan képeket vetít eléd, amiket könnyedén elhihetsz akkor, hogyha azt a képet húzamosabb ideig nézed. Mert nézed magad előtt a bensődben lévő képet, hogy amikor majd megöregszel a testben, akkor majd nem tudod fölemelni annyira a térdedet, hogy beemeld azt a fürdőkádba. Ezért már most azon gondolkozol, hogy a isiászos, meg térfájós, meg combizom húzódásos, meg nem tudom milyen problémás testedet, hogyan tudod majd rávenni arra, hogy engedelmeskedjen neked. És természetesen, értitek a szívemet, nem kifigurázni akarok senkit sem, főleg nem megbántani és megsérteni. Tehát fizikai nehézségekkel nem csak az idős emberek szembesülhetnek. Egy fiatal, 10 éves, 20 éves, 30-as éveiben járó ember is találkozhat izomfájdalommal, csontfájdalommal, mindenféle olyan dologgal, ami körbevesz minket, és olyan belső szervi dolgokkal is, amelyeknek a következménye az lehet, hogy teljesen meggyökerezünk abban a tudatban, hogy hát ez a miénk, és ennek joga van itt lenni, és hát ezzel nem tudok mit csinálni, meg kell tanulnom vele együtt élni. És ez a kép, ha él bennünk, hogy nekem meg kell tanulnom ezzel együtt élni, nem tudok ellenem itt tenni, akkor gyakorlatilag kialakult egy hit. Az alapján, amit látunk. Az alapján, amit érzünk. És amit itt a zsoltárok felvezet és lefest elénk, az pontosan az, ahogy nekünk az életünket vezetnünk kell, vagy kellene. Egy útmutatás, ez egy 3000 éves útmutatás, ami egy milliméterre nem ment arrébb. Ez ma is ugyanúgy valóságosan működő szellemi igazság, mint több ezer évvel ezelőtt. Hogy áldott ember az, aki az Úr törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Ugye ószövetségi keretek között van ez, a törvény idejében írodott. Új szövetségi megfelelője úgy lehetne ez, hogy aki az igén gondolkodik éjjel és nappal. Aki az igén gondolkodik éjjel és nappal. És nem lehet úgy gondolkodni az igén, hogy ezt ne képzeld el. Értve lehet, csak nem sok értelme van. Sokan nem tudják, hogy mit jelent az igén elmélkedni és az igén gondolkodni. Hát pontosan azt jelenti, hogy elképzeled. Elképzeled az elmédben, elképzeled a szívedben, magadra vonatkoztatod, hogy még ha először csak egy vágy is az, hogy úgy szeretnék olyan lenni, mint egy folyóvíz mellé ültetett fa. Úgy szeretném, ha ez igazság lenne, és jaj, de jó lenne. Lehet, hogy csak így indul ez az egész, és nem úgy, hogy teljes hittel megragadod. De az ige azt mondja, hogy áldott ember az, aki az igén gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz az, mint egy átültetett fa, az eredetiben ez így hangzik a Héberben, mint egy átültetett fa, ami oda lett ültetve a folyóvíz mellé. És ha oda van ültetve a folyóvíz mellé, akkor az éltető erő, akkor a vízből származó táplálás képessé teszi őt arra, hogy bármilyen körülmény lehet körülötte, mindig zöldel a levele, mindig jól mennek a dolgai, meghozza maga idejében a gyümölcsöt, mindegy, hogy milyen politikai párt van hatalmon, mindegy, hogy hogy viselkedik vele a felesége, mindegy, hogy mennyire szemtelen vele a gyereke, mindegy, hogy milyen a gazdasági helyzet, mindegy, hogy milyen fizetés kapott, vagy milyen fizetés nem kapott a cégétől, vagy a főnökétől, mert ott van. És ez egy olyan ígéret, ami tényként van ide leírva. És nincs olyan, hogy az ige nem működik. Sokszor hallottuk ezt, sokszor beszéltünk erről, vajon hányan tesszük ezt, és hányan csináljuk ezt, és hányunknak az életében van jelen. Ami miatt erről szó van, ugye sokszor hallottátok már tőlem ezt a kifejezést, az nem az, hogy te ez miatt rosszul érezd magad, hogy nem jársz ennek a teljességében, mert ki az, aki ennek a 100%-os teljességében jár? Jézus volt ebben a tökéletes. De úgy gondolom, hogy lehet úgy élni a folyóvíz mellé ültetve, hogy évente csak egy levél hullik le. Észre se veszed, és nem okoz problémát. Mert zöldelsz, mert előre megy az életed. És érzed a meleget, és érzed azt, hogy oda jönnek a mezei vadak, és ott isznak melletted a folyóból, és azokon lévő legyek rátszálnak, de csomó mindent el lehet képzelni, és bele lehet ebbe gondolni, és nem csupán itt a gyermekies fantáziáról van szó, és arról, hogy mennyire vagy kreatív, mennyire tudod ezt átérezni, és mennyire tudsz ebbe belekerülni a saját magad fantázia világából, hanem arról van szó, hogy mennyire kapsz kijelentést Istentől erről. Az, hogy kijelentésed legyen erről, az Istennek a dolga, hogy ő adja ezt a megértést. A te dolgod az, hogy egy koncentrált figyelmed legyen. Hogy ne engedd meg senkinek és semminek azt, hogy elterje a figyelmedet arról, hogy itt van valami neked. Mert amikor levesszük a figyelmünket erről, hogy nekünk lehetőségünk van, és ott van kézzelfoghatóan, valóságosan, ott lehet az, hogy olyanok vagyunk, mint a folyóvíz mellé oda ültetett fa, amely a maga gyümölcsét a maga idejében megadja, nem herved el a levele, és minden munkájában sikeres lészel, hogy eljuthatunk oda, hogy igen, ez én vagyok. Még ha nem is érzem, nem is látom, ez a kép bennem annyira él, annyira valóságos, hogy kimerem jelenteni. Akkor, amikor egy rossz autóval járok, akkor, amikor egy lepukkant albérletből lakok, én az az áldott ember vagyok. Mert az ige ezt mondja rólam, és én ezt látom. És amikor így szól az ember, akkor elkezdenek működni a dolgok, és ez a mag, ami el van ültetve benned, meg tud erősödni. De ugyanez az elv működik a negatív, rossz irányba is. Amikor az ember látja azt, hogy egy rossz albérletben van, vagy éppen még albérlete sincs, és hajléktalan, és látja azt, hogy nincs elég pénze, és látja azt, hogy itt fáj, ott fáj, és látja a záró jelentésen a hosszú-hosszú sorokat, mi minden csúnya dolgokat mondott az orvos, és erre nézel, és még inkább nézel erre, akkor elkezded azt látni, hogy ebből te az életbe soha ki nem jössz. Elkezded látni azt, hogy a reménység elszáll, elpárolog valahova, hogy hát nincs semmi esély arra, hogy nincs semmi látható, kézzelfogható dolog arra, hogy ez megváltozzon. Mert nem tud apu segíteni, nem tud a tesó segíteni, a pásztor se segített. És lehet mindenkire mutogatni, és lehet kifogásokat hozni egy csomó esetben. És bizony ez a negatív kép oly valóságosan élhet az életünkben, hogy elkezd begyűrűzve egyre nagyobb és nagyobb negatív, rossz hatást gyakorolni a testünkre és a lelkünkre. És a depresszió az mindig ennek a gyümölcse. A rossz gondolkozásnak a gyümölcse. Nincs olyan, hogy valakinek pozitív énképe, pozitív világnézete van, és egy megfelelő hozzáállása van, és bibliai hozzáállása van, és egyre rosszabbul érzi magát. Egyszerűen ez lehetetlenség. Lehetetlenség. Nagyon-nagyon sokszor, és nem akarok minden betegséget ráfogni a pszichés dolgokra, hogy azt mondjam, hogy mindig ez az eredője, de nagyon sokszor a fizikai betegségeknek lelki oka van. És pontosan ez a kép, a bennünk élő kép, hogy hajd, majd öreg leszek, és már megjelenik a félelem, jaj, ki fog segíteni nekem, jaj, én olyan rosszul leszek, és jaj, és megjelennek ezek a képek, és ezt elkezded forgatni magadban, elkezded kimondani, és elkezd valóságba jönni. És elkezd abba az irányba határozott léptekkel menni az életed. Miközben az ige ugyanígy képet tud festeni benned, bennem, mindannyiunkról, és az életünk ugyanígy határozott irányba el tud kezdeni lépdesni abba az irányba, hogy gyümölcsözőek vagyunk, hogy levelünk nem hervad el, és minden munkánkban sikeres lészen. Tehát itt ez a minden munkánkban sikeres lészen, ez valami félelmetes dolog, hogy mindenben. Mindenben. Tehát én nem is értek mindenhez. De itt minden, amire ráteszed a kezed, tehát amivel dolgozol, amihez hozzáfogsz, az minden áldottá válik. Miért? Miattad? Nem, hanem azért, mert ott vagy. Oda vagy ültetve a folyóvíz mellé. Ez nem belőled fakad, hanem az miatt, a hely miatt, ami helyre lettél helyezve. De hogy tudod magad oda helyezni? Van előtte egy feltétel. Az igén gondolkozó, egész pontosan úgy írja itt, hogy az Úr törvényében, az Úr igéjében van gyönyörűséged. Az Úr igéjében van gyönyörűséged, és az ő igéjéről gondolkodsz éjjel és nappal. Ez egy feltétel. Itt van egy nagy ha. Ha ezt teszed, akkor ennek ez a következménye. Mit látsz a szívedben? Ez itt a nagy kérdés. Jó dolgokat, pozitív dolgokat, vagy azokat a dolgokat, amiket a saját érzelmeidből, vagy másoknak a szavaiból festettél meg magadnak. Ha nem tetszik az, amit látsz, akkor egyszerűen változtasd meg azt, amit belül látsz. És változtasd meg azt a képet, amit belül látsz. És ez egy olyan bibliai alapelv, amiről Jézus is beszélt, és ami végigvonul az egész Ószövetségen. Az egyik leginkább kifejező példa erre Ábrámnak az élete, aki később Ábrahám lett, mint átnevezett, átkeresztelt ember. Olvassuk el, a Zsoltár akarom mondani, az 1 Mózesben, a 13. fejezetben, a 14-es verstől a 16-osig Isten igéjét. Tehát 1 Mózes 13, 14-től 16-ig. Az Úr pedig mondta Ábrámnak, minek utána elválik tőle Lót, emeld fel szemeidet, és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Mert mind az egész földet, és amelyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre. És olyanná lészen a te magod, mint a földnek pora. Hogyha valaki megszámálhatja a földnek porát, a te magod is megszámálható lesz. Mit mondott ezzel itt maga az Úr Ábrámnak? Elvitte egy helyre, és azt mondta, hogy nézz északra, nézz délre, nézz keletre, és nézz nyugatra. Nézzék körbe teljesen, és lásd meg. Ezt neked adtam, és a te magodnak, a leszármazottaidnak. Mikor mondta ezt az Úr Ábrámnak? Akkor, amikor nem volt magja, tehát nem volt leszármazottja. Akkor mondta ezt. És bizonyára Ábrahám vakarta a fejét, hogy jó, uram, hiszek neked, meg együtt vagyunk már elég régóta, kijöttem ide, mert azt mondtad, oké, de ez nem feltétlenül könnyen fért bele Ábrahámnak az elméjébe. Évek teltek el, míg ez igazán, ez a kép úgy kialakult benne, hogy valóságosan élt ő benne. El tudjuk ezt képzelni mi is? Hogy bizonyos képeknek évekig mozgolódnia kell bennünk, míg az valóságossá válik. Mennyi ideig tart neked elképzelni azt, hogy valóságosan lássad és tudjad azt, hogy ha így csinálnék, akkor így fölpattannál a székedből, mert olyan jó állapotban vannak az izületeid, a csontjaid, a lábad, a derekad. Mennyi ideig tart elképzelni azt, hogy bemész valamelyik bevásárlóközpontba? Tudjátok, vannak ezek a nagy bevásárlóközpontok bent, ahol lehet mindenféle háztartási dolgot venni, és előtte vannak ezek a butikok, ahol mindenféle egyéb dolgot lehet vásárolni. Ugye el tudod-e képzelni azt, hogy bemész hó végén, nem hó elején, hó végén, és bármit veszel magadnak és a családodnak onnan az üzletsorról, kintről. Bármit, amire szükséged van. És az embernek az agya elkezd ezen járni, hogy hát persze, fantáziájál csak, persze. Neked Attila könnyű, mert te vállalkozó vagy, és nem tudom, céged van, hát nem tudod, én milyen helyzetben vagyok. Te nem tudod, én milyen helyzetben voltam 30 évvel ezelőtt. Elképzelésed nincs. És hogy mi utat jártam én be, és valóban nem tudom, hogy te milyen helyzetben vagy. Egy dolgot tudok azonban, hogy mit mond Isten igéje. És hogy ha az ember nem engedi el a reménységet, nem engedi el a látást, akkor Isten nem csúfoltatik meg. Amit az ember elvet, azt aratja. Ha elveted a szívedben a magot, a szívedben kell ez növekedjen elsősorban, akkor az valóságba jön. Valóságba jöhet. Mert az igében megvan a lehetőség arra, hogy gyümölcsöt hozzon. És az ige az, ami gyümölcsöt terem. Sok jó szívű keresztény van, akinek a szíve jó föld, mégsem terem semmit sem. Miért? Mert nincs benne a mag. Mert nem a szív terem gyümölcsöt, vagy nem a föld terem gyümölcsöt, hanem a mag. A mag, amit elült kell ültetni, amit gondozni kell, amit öntözni kell, amit védelmezni kell, amit táplálni kell. És ez az, amit Ábrámnak kellett tennie hosszú-hosszú éveken keresztül. Nézd körül, Ábrám, ezt a földet neked adtam. Nem majd megszerzed magadnak valahogy, ezt neked adtam. Neked és a te magodnak. Olvasom még egyszer. A 15-ös verstől. Mert mind az egész földet, amelyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre. És olyanná lészen a te magod, mint a földnek pora. Hogyha valaki megszámálhatja a földnek porát, a te magod is megszámálható lesz. Nem tudom, hogy ki az, aki képes arra, hogy a porszemeket megszámolja darabra. Egy maréknyi porszemet nem tudsz megszámolni, én sem. Egy másik hasonlatban a tenger fövenyét mondja Ábrámnak Isten. Megszámálhatatlan sokaság. Megszámálhatatlan nagyság. Kimeríthetetlen bőség, ami Istennél van. Olyan lesz a te magod, mint a földnek pora. Ábrahám leszármazottjai megszámálhatatlanul nagy sokaság, azt mondja itt Isten, hogy Ábrahám, a te leszármazottaid rendkívül nagyon-nagyon sokan lesznek. Mondja ezt úgy Isten Ábrahámnak, hogy nincsen neki gyermeke. És most vonatkoztass magadra. Mondja Isten neked azt, hogy megáldván megáldottalak téged. Mondja neked ezt úgy, hogy hóvégére időnként szűkölködsz. És meg kell gondolnod azt, hogy most a villanyszámlát fizeted be, vagy veszel valamit a hűtődbe. Lehet, hogy egy páran tudjátok, milyen érzés ez. Ugye azon kell gondolkodni, hogy most gyógyszert veszek, vagy kenyeret. Mert vannak ilyen sorsok. És ez nem jó. És Isten azt mondja neked, hogy én megáldván megáldottalak téged. Mennyire él ez bennünk? Mennyire látjuk ezt valóságosnak, hogy ez rám vonatkozik? Ó, hát igen, azoknak, akiknek kiterjedt családi, szociális hálójuk van, vannak testvérék, tudnak egymásnak segíteni. De ez nem erről szól. Mert nem volt itt ez az apró betűs részben. Ezt a képet tehát, amit neki látnia kellett, akkor kapta Ábrahám, amikor még nem volt gyermeke. És ez az, amit Isten tenni akar, és ez az, amit Isten tesz mi velünk is, hogyha odafigyelünk arra, hogy megváltoztatja a képet a bensőnkben. Ez az első dolog, amit ő tesz. Ez az első dolog, amit ő tenni akar velünk. Ez az első, amire neked is hangsúlyt kell fektetned. Ez mindenek előtt van. Még azelőtt is van, hogy kimondod azt, amit hiszel. Hiszek a szavaknak az erejében, a kimondott szavaknak a súlyában, hatalmas dolgok a kimondott szavak, de van valami, ami ezt megelőzi. Mégpedig az, hogy mi alapján mondod azt a szót. Mi alapján beszélsz. És itt látjuk a nagyon világos és egyértelmű utasítást Ábrámnak, hogy lásd ezt a képet. És nem mondta itt neki azt, hogy te mondogasd azt, hogy te sok népnek atya vagy, mert a neve még nem lett megváltoztatva. Nem lett a neve az, hogy sok népnek atya, az ő neve még Ábrám, nem pedig Ábrahám. És odáig, míg eljutunk, hogy megváltoztatja Isten Ábrámnak a nevét Ábrahámra, eltelik 15 év. 15 év. 15 évig építi magában Ábrám azt a képet, hogy olyan sok gyermekem lesz, mint a földnek a pora. Olyan sok gyermekem lesz, mint az égen a csillag. Olvassuk a következő igesort a 15. fejezetben, itt az 1 Mózesben, az 1-es verstől. Így szól. Bizonyos események történtek itt, aztán így szól ez az igevers, hogy e dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván. Ne félj, Ábrám, én pajzsod vagyok te néked, a te jutalmad felette igen bőséges. És mondta Ábrám, Uram Isten, mit adnál én nekem, holott én magzatok nélkül járok? És az, akire az én házam száll, a damaszkuszbeli Eliézer. És mondta Ábrám, ímé, én nékem nem adtál magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. És ímé szól az Úr ő hozzá mondván, nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. És kivivé őt, és mondta, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat. Ha azokat megszámálhatod, és mondanék ki, így lészen a te magod. És hitt az Úrnak, és tulajdonítatik az őnéki igazságul. Itt van Ábrám, aki vitatkozik egy kicsit az Úrral, és vitatkozik azzal a képpel, amit ő fest le elé. Mennyire jó példája Ábrám a mi életünknek, mert mi is vitatkozunk ezzel, hogy én meggyógyultam. Hát nézd meg, Uram, nem látod, hogy fáj, meg milyen problémá van, meg milyen nehézség van? Miközben az Úr azt mondja, hogy lásd meg, hogy mi az, amit én elvégeztem Jézus Krisztusban. Ábrám itt van, és azt mondja neki Isten, nézd fel a csillagokra. Nem tudom, hogy láttál-e már nyári estéken csillagos égboltozatot, amikor nincsenek felhők. Szép meleg van, olyan romantikus dolog, nem? És kezd el megszámolni őket. Kezd el megszámolni. Szólj, ha végeztél. Jó, akkor majd beszélgessünk. Nem tudod megszámolni őket. Olyan végtelen, olyan bőséges, olyan nagy. És az áldásod Jézus Krisztusban ugyanilyen bőséges, ugyanilyen nagy. Mennyit látunk ebből? De azt mondja itt az ige, hogy Ábrám hitt ennek a képnek, és ez a hit tulajdonítottott néki igazságú megigazulásul. Aztán, ha lapozol egyet, most nem fogunk oda lapozni, ott azt olvastjuk, hogy Isten megváltoztatja Ábrámnak a nevét Ábrahámra, ami ugye azt jelenti, hogy sok népnek atya. Tudjuk azt, hogy a feleségének is megváltoztatta a nevét sok népnek anyjára. És amikor ez megtörténik, ki lehet számolni az igében, ott vannak pontosan az ige helyek, hogy ez mikor történt, mert úgy hangzik ez ebben a pillanatban, mikor megváltoztatta Isten a nevét, hogy egy év múlva gyermeket születik. Egy év múlva majd gyermeket születik. Azaz ki lehet számolni azt, hogy amikor meg lett változtatva a név, és elkezdték egymást úgy szólítani, elkezdték mondani azt, hogy sok népnek atya, 3 hónap telt el. 3 hónapocska. És megfogant a gyermek. És Ábrahám 99 éves volt. De amikor Isten először szólt hozzá, még sok-sok évvel korábban volt. Tehát hosszú idő volt az, amíg kialakult a kép, kialakult a hit, mert hit Ábrahám, itt olvastuk, és ezt tulajdonított néki megigazolásul, hittő, és akkor elkezdte szólni ez alapján, hit alapján azt, amit Isten mondott neki, és így megtörtént az, hogy megfogant a gyermek, és megszületett Izsák. Könnyedén. Aztán mi hallunk egy nagyon jó tanítást a szavak erejéről, a hitmegvallásokról, és elkezdjük ész nélkül puffogtatni a szavakat, az igéket sorolni, mint a géppuska, mondjuk daráljuk. Úgy, hogy kimarad előtte ennek a képnek a kialakítása. És eltelik 1 év, 5 év, 10 év, 15 év, 20 év, és nincs semmi változás, és keressük a fejünket vakarra, hogy mi a probléma? Hát azt, hogy megfordítottuk a dolgot. Hiszek a megvallásban. Hiszek abban, hogy lehetséges az, hogy a kimondod magadra vonatkoztatva az igét, az segít neked abban, hogy ez a kép kialakuljon. Hiszek ebben. Nem a megvallások ellen beszélek, és nem azt mondom, hogy ne tedd meg a hitednek a megvallását az ige alapján. Mert nagyon sokszor a cselekvés, a mi részünkről, az ige megcselekvése, pontosan az, hogy kimondom az igét. De ha nincs előtte ott a látás, nincs előtte ott a kép, nincs előtte ott a hit, akkor olyan meleg levegő puffogtatás lesz ez, ami becsap minket, meg becsaphatunk másokat, és azt mondhatjuk, hogy milyen hitben vagyok én, ezt kijelentem, megvallom, ez vagyok én. Pfú. És közben nem az vagy, mert igazából az vagy, és én is az vagyok, ami belül vagyok. Nem az, amit a számmal kimondok. Mert ahogy az ember gondolkodik valójában, mondja a példabeszédek 27.3, vagy 23.7, nem is tudom, az vagy valójában. Tehát mit mond? Az vagy, amit kimondasz. Nem azt mondja, hogy az vagy, ami vagy bent valójában, az a kép, az a látás, az az elképzelés, az a belső gondolkozásmód, az a rendszer, az, amit magad elé vetítesz, az a reménység, az az elvárás, az vagy te. És az vagyok én is. De ehhez, hogy ez kialakuljon, ehhez kell egy, ahogy a matek tanárom mondta annak idején, semmi más nem kell a matek tanuláshoz, egy szék meg egy fenék. Hogy leülj arra a székre, és megtanuld. Az igével kapcsolatban rossz az a hasonlat, de az kell, hogy vedd az idődet, és a szemeidet rá irányítsd az igére, és dolgozz azon magadon, és kérd Istent, hogy segítsen neked ebben, hogy ez a kép kialakuljon benned. Ő alig várja már azt, hogy rá pecsételje a szívedre, rá nyomja ezt a képet rólad, amit ő lát rólad, beléd, oda belé helyezze, hogy ugyanazt lásd, amit ő. Ha megvan ez a teljesség, ha megvan ez a kép benned, sokszor elegendő egyszer kimondani. Sőt, úgy hiszem, hogy sokszor, amikor egy negatív kép jön, amit az ördög hoz lefest elénk, néha még ki se kell mondani hangosan azt, hogy ez nem történhet meg, egyszerűen csak elneveted magad. Ugye a szívednek a mélyéből kiröhögöd a sátának a hazugsága, és sokszor ez is elegendő. Én hiszek ebben, mert tapasztaltam. De ez újra és újra az emberben élő kell legyen, és élnie kell az emberben, mert ahogy ezt a képet elengeded, úgy próbál valami bekerülni a helyébre. Olyan ez, mint egy nagy-nagy bőséges demizson, ami a pince mélyén finom, értékes nedűt tartalmaz. Biztos láttatok már ilyeneket, üvegből szokott lenni. Ma egy vékony kis nyílás a tetején, és egy jó nagy, nem hordó ez, hanem lehet látni, hogy mi van benne. Ott az a bőség hogyan tud belőle kijönni nagy bőségesen? Hát, ha ilyen picike a szája, akkor sehogy. És ilyenek vagyunk mi. Ott van bennünk a Szent Szellemnek a teljessége, az az erő, amely feltámasztotta Jézust a halálból, az a gazdagság, ami Krisztusban van, az bennünk van, bőségesen, és ilyen pici kis szívószál méretű nyílás van itt a valahol bennünk, és ilyen nagyon pici szűk keresztmetszeten tud kijönni belőlünk Isten. De amikor a kép, az elképzelés, a látás, a gondolkozásmód, a hit tövekszik, akkor kitágul ez a nyílás, és bőségesen árad ki belőle az, ami bent van, úgy, hogy ami egy demizsomból ugye kifogyhat idővel, az Istenből nem tud kifogyni. Mert ő véghetetlen, ő olyan bőséges, hogy nem fogy el az ereje sohasem. Nem fogy el ő semmilyen mértékben. És itt a Biblia, és ez a különbség hívők között, vagy különbség lehet, hogy valaki ezt a nyílást nagyobbra tágította már, valaki pedig teljesen eldugaszolta a félelmeivel, a hitetlenségével, a kilátástalanságával. A képzelet olyan, pontosan olyan, mint az, amit megteremt. Amikor álmodozol valamiről, amikor sóvárogsz valami után, amikor kívánsz valamit, akkor az ember nem a logikáját használja, hanem azokat a képeket, amik élnek benne. Mert képeket használunk mi is mindannyian az elménkben, mert így működünk. Isten így teremtett meg minket. Saját képére teremtve ő is így működik. Ő elképzelt minket, elképzelte a teremtést, kigondolta a szavaival, felszabadította a hitét, és valóságba jött. Ugyanez, amit nekünk is tenni kell. Ki kell mondanunk, hogy legyen meg az, ami él bennünk, és ő valóságba jön. Nem össze-vissza fantáziálva olyan képeket kell magunkban dédelgetnünk, amelyek nem Istentől vannak, mert ugye képek lehetnek a saját vágyaink, bennünk lehetnek az ördögnek a hazugságai, és lehetnek Istennek is az álmai és tervei, és meg kell ezeket válogatnunk, ki kell szelektálnunk. Ebben az ige az, ami segítségünkre van. Ó, halleluja! Nem tudom, hogy hányan vagytok úgy, hogy úgy mentek egy boltba bevásárolni, hogy előre eltervezitek azt, hogy mit fogtok venni. Általában így mentek boltba, valamilyen céllal, nem csak úgy időtöltés ügyileg. Bár hölgyek nagyon ügyesek tudnak abban lenni, hogy bemennek egy kiló kenyérrel, és kijönnek egy nagy kosárnyi mindenféle egyébbel, úgyhogy lehet, hogy a kenyér az éppen kiment a fejükből. Ugye? Nincs ezzel különösebb gond, de hogy tudsz bevásárolni az illatszer osztályon, ha nem tudod elképzelni azt, hogy odamész az illatszer osztályra? Tehát hogy tudnál hazamenni innen, ha nem működne a képzelő erőd? Ha nem működnének az emlékképek benned, a bejáratot nem találnád meg, fölállsz most a székedbe, és nézel, hogy hol kell kimenni. Miért tudod automatikusan, hogy hol kell kimenni? Mert van benned egy kép erről. És ezt a képet oly mértékben tudod magad előtt akár hosszú távon leírni, vagy lejátszani, hogy el tudod képzelni azt, hogy most kimész innen, beszállsz az autóba, hogyan rakod sebességbe az autót, melyik utcából hogyan fordulsz, melyik úton mész haza, hogy mész ki a városból, hogy mész a közúton az autópályán, hogy élsz otthon a parkolóba, ezt mind el tudod képzelni. Mint hogy el tudod képzelni azt is, még ha most nem is tudod, de egyszer hallottam egy ilyen jó példát, és valóban így van, hogy most meg tudod számolni azt, hogy hány kilincs van otthon a házadban. És nem is így azonnal tudod, hanem elkezdesz gondolkozni, elkezded a képeket látni magad előtt. Bejárati ajtó, fürdőszoba ajtó, WC ajtó, nappali ajtó, kiszoba ajtó, és elkezdesz számolni, és az ott vannak a kilincsek a konyhabútoron, és így összetud ezeket adni. És itt a helyeden meg tudod mondani azt, hogy otthon hány kilincs van a lakásodban vagy a házadban. Miért? Mert látod. Képeket látsz erről. Ugye? Miért látod ezeket a képeket? Mert már jártál ott. Mert már ez egy biztonságos környezet a számodra, ahol már voltál. El tudod képzelni, könnyen fel tudod idézni magadban, mert már sokszor jártál ott. Sokszor tudod azt, sokszor volt már az, hogy meg tudod mondani azt, hogy mennyi idő, míg hazaérsz, és a többi. De mi van azokkal a helyzetekkel, ahol még nem jártál? Ha már meggyógyultál, ha már volt anyagi áttörésed egyszer-kétszer sokszor, akkor már jártál ott, könnyebben el tudod ezt képzelni, ez segítség. Mi van akkor, ha még nem volt természetfölötti gyógyulásod? Ha még soha nem volt annyi pénzed, hogy bármit vehessél a boltban? El tudod ezt is képzelni? El tudod ezt is képzelni. Képzeld el, ezt is el tudod képzelni. És ez az, ami a hitnek egyik kulcsfontosságú része is dolga. Hogyha ez összefüggésben van az igével, el tudod képzelni, látni tudod magad gyógyultan. Ha nem tudod elképzelni, akkor nem tudod hinni sem. Nagyon sokszor nem a hittel van a probléma, hogy nem tudjuk ezt elképzelni, vagy nem tudunk ebben hinni, vagy nem tudunk olyan dolgokban hinni, amiket az ige mond, hanem egyszerűen ott van mellette valamiféle akadály, valamiféle félelem. És ott van a kifogás, és ott van a de. Hogy de hát én idős vagyok, de hát én kis nyugdíjas vagyok, de hát nekem én eddig sem működött. És ott vannak ezek a félelmek, és ezek a félelmek újra és újra és újra likvidálják, megölik, lefolytják, ledugaszolják benned a hitet. És nem a hittel van a probléma benned, hanem a hitetlenségnek a nagyságával. A félelem az, amivel sokszor foglalkoznunk kell, azt kell lelőni, azt kell likvidálni, annak a gyökerét kell kivágni, a félelmeket. Mert a félelem, az gyötrelemmel jár, és aki fél, ugye ez nem lett teljes, hogy a szeretetben, ez is egy olyan igevers a Bibliában, amiről újra és újra és újra, és utána újra és újra elmélkedni, gondolkozni kell, hogy ez mit jelent. Az ige el tud mélyülni benned oly mértékben, hogy le tudja festeni eléd azt a képet, amiről beszél, amiről szól. Az ige lefesti azt a képet rólad, ahol még nem jártál. Az ige lefesti rólad azt a helyet, hogy te áldott vagy. Lefesti rólad azt a képet, hogy te olyan vagy, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Lefesti rólad azt a képet, hogy te szabad vagy a függőségektől. Lefesti rólad azt a képet, hogy te szeretett vagy, hogy te elfogadott vagy, hogy te Istenek a kedvence vagy. És nyugodtan jelens ki magadról, bármennyire is puffognak ez miatt emberek, te Istennek a választott kedvence vagy. Nem úgy, keresem a jó szót, hogy személyválogató lenne Isten, hogy a másik ellenébe vagy a kedvence, mert mindannyian egyformán az ő kedvencei vagyunk. Nem úgy vagyunk a kedvencei, mint hogy az embereknek vannak kedvencei, hogy kihez, mihez képest. Értékesek vagyunk a számára. Fontosak vagyunk a számára. Szeretettek vagyunk. Ez betölti az embert békessége, hogyha látja ezt. Sokszor van, hogy mikor az ember ezt meglátja az igében, utána kezdi ezt érezni. Bizony. Ha így kezdesz el gondolkozni, utána fogod érezni. Miért? Mert az érzések a gondolatokat követik. Az érzéseid a gondolataidat követik. És lehet, hogy megbántottak és megsértettek, és úgy érzed, hogy elhagytak és becsaptak, és lehet, hogy ez valóságosan így van, és egy fájdalmas dolog a testedben, a lelkedben, de Istennek a szeretete soha-soha nem fog a te irányodban megváltozni. Akkor is szeretni fog, amikor te engedetlen vagy. Ő a hozzád való viszonyulását nem tőled tette függővé, hogy te hogy viszonyulsz hozzá. Ő az alapján szeretett téged, hogy Jézus milyen munkát végzett el érted és benned. Nem tetszik neki, hogyha engedetlen vagy, ha lázadó vagy, ha rossz dolgokat csinálsz, főleg nem, hogyha Krisztus teste ellen teszel bármit is. De az ő vére akkor is kifolyott érted, amikor te az ellensége voltál. Ő már akkor megbékélt veled. Jézus Krisztusban meg vagy békülve Istennel. És ez a békéltetés szolgálata, ez a mi feladatunk. Ez az evangéliumnak a lényege, hogy nem kell neked attól félni, hogy Isten haragszik rád. Jézus Krisztusba öntötte minden haragját. Jézus Krisztus lett elítélve, megítélve, károsztatva mindannyiunk helyett. Ő a mi helyettesítő áldozatunk. Mi nem tudunk ehhez a munkához hozzátenni semmilyen jó cselekedete, jó viselkedéssel még többet. Mégis sok keresztény ezen működik, és ezen dolgozik, hogy ha majd jobban viselkedem, ha majd jobban odaszánom magam, akkor is jobban fog szeretni, és jobban megáld. Hogyan áldjon már meg jobban? Már mindent odaadott. Tehát ez a rengeteg könyörgő, rengeteg Isten előtt, próbálok nagyon diszkréten fogalmazni, olyan imádság, ami arról szól, hogy Isten, add már nekem oda azt, amit ő már rég odaadott, ez egy mind-mind haszontalan imádság. Ott van, kérjetek és kaptok, és nem ez ellen beszélek. Istenem, szabadíts meg a gonosztól, mondja a mi atyánk, ugye? És mit mond a Kolossze levél? Első fejezet, 17-es, 18-as vers. Ő megszabadított a sötétség hatalmából, és átalvít minket az ő szerelmes fiának országába. Tény. Mi meg könyörgünk, hogy jaj, szabadíts meg a gonosztól. Érvényre kell juttatnunk azt, amit ő már megtett a számunkra. Látnunk kell azt a képet, hogy én nem vagyok a gonosz elnyomása alatt. Én Isten királyságában vagyok, fiúként, gyermekként, győztesként, folyóvíz mellé ültetett faként látom magam. Még ha nem is érzem így, meg a láthatók azok nem ilyenek a fizikai szemeimmel, nem ezt látom, de a hitem szemével ezt látom, mert ezt a képet festi le rólam az ige. És áldottnak, ezért áldottnak nevezem magam. Ezért áldottnak hívom magam. Ezért én győztesnek nevezem magam a Jézus Krisztusban. Mert az ige ezt a képet festi le rólam. Ezért nincs helye a félelemnek. Semmilyen félelemnek nincs helye az életemben. A félelem akkor, és azért félelmetes nagyon-nagyon sok embernek az életében, mert annak hívja, hogy félelmetes. Nem félelmetes egy szőnyeg alá söpört kisegér, főleg, hogyha nem is él. De ha azt gondolod, hogy félni kell tőle, és ez egy félelmetes dolog, és egy nagy kutyának, egy nagy döglött elefántnak gondolod, akkor rettedni fogsz tőle. És ez az, ami a sátánnak az eszköze és a tárházában ez van benne, hogy ilyen képeket fessen le rólunk, meg ő saját magáról is. Hogy ő aztán olyan hatalmas, és olyan erős, és annyi mindent meg tud tenni, és aztán mindenhol ott van, és mindenre képes, és igazából csak egy hajszálon múlik az életed. Ha ez így lenne, már rég kiirtotta volna az emberiséget. Ha ezt meg tudná tenni. De nem tudja megtenni. Annyit tud elvégezni mindannyiunk életében, amennyit mi megengedünk neki. És ez a megengedés, ez az ajtónyitás, ez úgy működik bennünk, hogy kinyitjuk a látásunkat. És meglátjuk azt, hogy hát tényleg én azért nem vagyok olyan jó. Hát tényleg én nem vagyok olyan szuper tökéletes. És hát tényleg, annyiszor elrontottam már 30 év alatt, azért nem kaptam még meg azt az áldást, meg nem gyógyultam meg, nem vagyok elég jó. Nem vagyok még elég szent. Nem vagyok még elég igaz Isten előtt. Nekem még fejlődnöm kell, nekem még tanulnom kell, és akkor majd az áldását megkapom. Valahogy majd akkor, igen, az igé írja, ott vagyok a folyóvíz mellé ültetett faként leírva az igében, de hát azért nem tudom, a folyó arrébb kúszott, csak egy patak, és nem érnek el a gyökereim oda. Az ember elkezd így látni magát. Nem mindig fogalmazzuk ezt így meg, de nagyon sokszor ez a méltatlanság érzés, ez a nem vagyok elég jó. Hú, ez hány embertől jön felénk? Kimondatlanul is. Ez a nem vagy elég jó. Ez a lenézés, ez a lekezelés, ez a másodosztályú vagy, ez annyira tudja az embernek a lelkét és az identitását rombolni. Ez egy borzasztó, borzasztó ördögi dolog. Ahelyett, hogy az a látásunk lenne egymásra, és azzal bátorítanánk egymásra, hogy de neked is lehetséges, te is képes vagy rá. És valahol ez családon belül teszik meg egymással az emberek, hogy lerombolják egymásban a képet. Csak az, hogy ott van mellette, és ez a ledegraláló, te semmit érő, te. Hadd ne mondja, milyen vagy. Ez a fajta hozzáállás, ez a fajta mentalitás az emberben olyan lelki sérüléseket, karistolásokat csinál az embernek a szívén, épp elég azt kötözgetni, begyógyítani, felépülni ebből, és utána még elkezdeni építeni. Ne legyünk azok az emberek, akik a másikat lefelé húzzák. Azok az emberek legyünk, akik úgy tekintünk a másikra, hogy te figyelj, te az az ember vagy. A mostani állapotodban is, annak ellenére, hogy az ige képes működni az életedben. Minden lehetséges neked. És van egy nagy, őszinte igazság, és bármennyire is fáj, és bármennyire is melbevágó, és bármennyire is arcolütő, rám nézve, sok mindennek az életemben én magam vagyok az oka, hogy rossz. Nem mertem ezt mondani rátok. De mindenki vonatkoztassa magára, ha akarja. Mert ez az igazság. Nem lehet vádolni a sátánt sem. És nem lehet azt mondani, hogy Isten nem elég jó hozzánk. Nem, a kemény agyunk, ami ráadásul sokszor úgy működik, mint egy összeaszodott borsószem, szinte sehogy. Szóval jön a félelem, és fel akar falni. De ha felismerjük a félelmeket, akkor az egy lehetőség arra, hogy azzal foglalkozzunk, és egy lehetőség arra, hogy kezeljük ezt. Mert mindannyiunk szembesül a saját magunk félelmével, az ördögnek a kísértésével, és azzal, hogy mások próbálnak félelmeket ránk helyezni. És valóban ez a, ez a megalázó, lenéző, lekezelő magatartás a másik felé, ez egy olyan káros dolog bennünk, amit időnként végeztünk, amiből meg kell térni. És egyszerűen meg kell tanulni azt, hogyha mi szeretnénk azt, hogy fel legyünk építve, akkor meg kell tanulnunk másokat felépíteni. És másokat úgy bátorítani, hogy ők ne a kevésségükben lépjenek egyet nagyot, és ne a büszkeségük legyen az ő után, ezután az ő akadályuk, hanem valóban épülésükre legyen. Nem könnyű dolog ez. A legnehezebb dolog a földön a munkák, a szakmák, szolgálatok között emberekkel foglalkozni. A legnehezebb. Minden egyéb más elfoglaltság az könnyebb. De mindannyian foglalkoztok emberekkel. Más nem a családoddal, gyermekeddel, szüleiddel, testvéreiddel. De ha teljesen egyedül élsz, akkor önmagaddal. Saját magaddal is foglalkoznod kell. És ahogy Dávid egyedül volt, és nem nagyon álltak mellette, képes volt arra, hogy saját magát felbátorítsa, felgerjessze, az Ószövetségben halott szellemmel, akkor hogy ne tudnánk mi magunkat gerjeszteni, bátorítani, felemelni? Istenének az igéjével. Úgyhogy hajrá! Fel a fejjel, mert van egy szebb jövőnk, mint amit most látunk magunk körül. Nagyon szép dolgokat tervezett Isten veled és velem, és velünk, és együtt, a közösséggel, és egyénileg családi szinten is. És valaki ide jut, valaki oda jut, valaki ebből többet ragad meg, valaki ebből kevesebbet, valaki csak egy szénaszálon engedi ki magából a benne lévő szellemet, a Szent Szellemet, valaki pedig oly bőségesen, hogy mindegy buzgó patak. Hogy is mondja az igevers, hogy is mondja Jézus, mint élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Élő víznek folyamai. Ugye a folyam az nagyobb, mint egy folyó. Élő víz nagy sebesen jön elő, tör elő belőlünk. A Szent Szellem, ez a lehetőség megvan. Ahhoz, hogy elérjük Istennek a céljait, és ahhoz, hogy Isten elérje a céljait rajtunk keresztül, ahhoz szükség van arra, hogy azzá váljunk, amivé ő akarja, hogy váljunk. És szükség van arra, hogy ezek a képek úgy éljenek bennünk, ahogy azt ő akarja belénk helyezni. Mert a természetes képességeinkből fakadóan, bármennyire is jók azok, nem elegendőek ahhoz, hogy betöltsük azt, amire elhívásunk van. Nem elegendő. Nagyon-nagyon sokszor van az, hogy a félelem gyakorlatilag felnagyítja a problémát, nagyobbá teszi a problémát annál, mint ami valójában. És mivel nagyobbá teszi a problémát, ezért nagyobb energiák kellenek ahhoz, hogy leküzdjük azokat. Egy nagyon jó példabeszéd van a Máté Evangélium 25. fejezetében, az az úgynevezett talentumos példázat. Nem fogom felolvasni az egészet, mert mindannyian ismeritek, sokat hallottatok róla, pár mondatban hadd beszéljek azonban róla, és kettő igét olvasok majd csak fel a végén. Tehát a történet arról szól, hogy a gazda három szolgáját előhivatja, és kinek-kinek képességei szerint ad 5, 2, illetve 1 talentumot. Mindenkinek megvan a történet, ugye? A lényeg, amit ma szeretnék ebből a példabeszédből előhozni, az, hogy az 5 és a 2 talentumot kapott szolgatárs megduplázta a gazdája számára azt, amit kapott. A harmadik, az pedig mit csinált? Elásta. És hogyan fogalmazza meg ezt az ige? Nézzük csak meg a Máté Evangélium 25. fejezetében. A 24-es verstől olvasom az igét. Ugye miután már megdicsérte az 5 és a 2 talentumost is, odaáll az egy talentumos elé, és ugye ezt olvasok itt az igében. Eljövén pedig az is, aki az egy talentumot kapta, ezt mondván: Uram, tudtam, hogy te kemény ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahova magot nem szórtál. Azért félvén elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe, ímé megvan, ami a tiéd. Az én ura pedig felelvén mondanék így: gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahol magot nem szórtam. El kellett volna te elhelyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyerességgel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Nagyon határozottan beszél itt az igevers. Félelmetes. Ugyanakkor tanulságos, de nem kell nekünk ettől félni, hanem meg kell látnunk azt a tanulságot, amit a mai napra kidomborítva az, hogy ami miatt nem foglalkozott ez az egy talentummal ez a szolga, az az volt, hogy félt. Félt. Ott lett volna a lehetőség neki is arra, hogy megduplázza, akár megsokszorozza azt az egy talentumot, ami a talentum, ugye tudjuk, hogy egy súlymérték, tehát hogy mit kapott pontosan, nem tudjuk, feltételezzük, hogy ez valami arany vagy ezüst, mert pénzváltókhoz kellett volna vigye, tehát valamiféle olyan eszköz, amivel lehetett volna kereskedni. De nem ez a lényegnek, az üzenetnek a lényege, hanem az, hogy ez a talentum sok mindent jelképez, és jelképezhet. Sokszor használjuk ezt azokra a képességekre, azokra az ajándékokra, amiket kaptunk Istentől. És ez valóban helyes is így ezt értelmezni. És nagyon sokszor van úgy, hogy félünk azt használni. Nem fejlesztjük. Nem tanulunk. Nem vagyunk elég bátrak. Mert félünk. Mi van akkor, ha? Mit mondanak majd? Az Isten vajon milyen? Ugye azt látjuk itt, hogy olyan dolgot tett ez az ember, amire nem volt ráhatása, illetve olyan dolog miatt aggódott, ami miatt nem kellett volna aggódnia. Számomra egyértelmű, hogy a három szolga ismerte egymást, mert ugyanazon házban szolgáltak. Mind a három ismerte az ő urát. Bizonyára mind a hárman beszélgettek egymás között az ő urukról. De nem látjuk azt pontosan, hogy miért volt ez az egy talentumos ennyire félős. Miért félt? Az 5 talentumos nem félt a nagyon sokat befektetni, és meg is duplázta. A 2 talentumos nem félt. Nem olvassuk azt, hogy ő rettegett volna, hogy ne tudta volna megsokszorozni azt, ami rá lett bízva. De az egy talentumos hozta a kifogásokat. Ugye mindenkinek, mind a háromnak a saját képességei szerint adatott az, amit kapott, de félt. Félt. Egyikőjük sem tudta befolyásolni az uruknak a működését, és nem is kellett volna foglalkoznia azzal, hogy a másik mit csinál a másik szolga, mindenkinek a saját dolgával kellett volna foglalkoznia. Ez egy nagyon nagy lecke itt, hogy foglalkozzunk nagyon sok esetben azzal, ami rád van bízva. Foglalkozz a saját dolgoddal. Ha más van rád bízva, akkor foglalkozz azzal, ami a másé, mert rád lett bízva. Így lehettek eredményesek. Félelem képes veszteségeket okozni, mert ez az egy talentumos, nemhogy nem nyerte és nem kapta meg azt az egyet, amit kapott, hanem elvétetett tőle az, amit kapott. És azt mondja itt az ige sornak a végén Jézus, hogy mindenkinek adatik, akinek van. Akinek pedig nincs, még az is elvétették tőle, amilye van. Ez egy nagyon érdekes kijelentés itt. És hogyha nem a szöveg környezetében olvassuk, akkor nagyon könnyen félreérthető. Szoktuk azt mondani, hogy ez a hitre vonatkozik. Van hited, akkor amivel rendelkezel, még több lesz. És még többet tudsz akár birtokolni, még jobb, bőségesebb hatást tudsz jó értelem gyakorolni másokra, mert amit van, azt használod. De ha nincs benned kép, csak félelem van benned, ha negatív dolgok vannak benned, akkor amivel most rendelkezel, még annyi sem lesz, még azt is el fogod veszíteni. Mert ez lefelé egy spirál, mert az ördög így működik, azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Nem azért, hogy segítsen neked megtartani azt, ami éppen, hogy most neked van. A sátántól nem fogsz olyat kapni, hogy jó, nem kell Isten szolgálni, de segítek neked abban, hogy amivel most rendelkezel, az azért megmaradjon. Sőt, még adok is hozzá neked egy kicsit, és hidd el, hogy így jobban jársz. Mindig a végeredmény az, hogy az ember kevesebbre jut. És mindig a végeredmény az, hogyha engedelmesek vagyunk Istennek, akkor többre jutunk. Ez mindig így megy. Mert Jézus miért jött? Hogy életünk legyen, és hogy bővölködjünk. És amivel ezt meg tudjuk ragadni, az, hogy elhisszük azt, amit ő mond rólunk. Tettől minket királyokká és papokká, választott nemzetség vagyunk. Hogyha él bennünk ez a kép, ha él bennünk az, hogy kik vagyunk mi ő benne, él bennünk az, hogy ő elvégezte a munkát helyettünk, értünk a keresztfán, akkor nem lehetséges az, hogy az ember élete lefelé menjen. Egyszerűen az igében minden benne van, ami képes arra, hogy gyümölcsöt hozzon az életünkben. A Zsoltárok olyan szépen mondja a 27. fejezetben, az 1-es verstől, hogy az Úr az én világosságom és üdvösségem. Kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége. Kitől remegjek? Ha gonoszok jönnek ellenem, hogy testemet egyék, szorongatóim és ellenségeim, ők botlanak meg és hullanak el. Ha tábor fog körül, nem fél szívem, ha bár hadd támad rám, mégis ő benne bízom én. Egyet kértem az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életem minden napján, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Halleluja! Hogyha az erőd és ékességed és fényességednek a forrása Isten és nem önmagad, hogyha a békességednek a forrása Isten és nem önmagad és nem a körülményeid, ha a békességednek a forrása nem a bankszámlád, hogyha az önbizalmadnak nem a forrása az, hogy milyen autóval jársz, vagy milyen házban laksz, vagy milyen szép ruha van rajtad, ha a bevételeidnek az elsődleges forrása Isten, és nem a munkahelyed, vagy a nyugdíjfolyósítód, vagy a vállalkozásod, akkor szembe tudsz nézni a legsúlyosabb félelmeiddel is. Akkor szembe tudsz nézni, és le tudsz győzni bármit, ami ellened jön. Mert az Úr az én világosságom és üdvösségem. Kitől féljek? Mondja itt a Zsoltár író. Mert az Úr az én békességemnek a forrása. Hogyha a magyar gazdaság a te forrásod, ha a férjed, feleséged, pásztorodnak a kedves szava a forrása a te boldogságodnak, akkor könnyen összeomolhatsz, hogyha ezt nem kapod meg. De az Úrtól mindig a bátorítást kapod, és nem kell félned. Kitől féljek? Fölteszi a költői kérdés itt. Az Úr az életemnek az erőssége. Kitől remegjek? Ki az, aki olyan erős, mint ő? Ki az, aki olyan hatalmas, mint ő? Ki az, aki ártani tudna nekem? Vannak félelmek, amik egyszerűen megalapozatlanok. Vannak olyan félelmek, amelyek valóságosak lehetnek, de vannak olyanok, amelyek csak képzelődések, amelyek csak elmélkedések és időtöltések, és csak az energiáinkat emészti fel, mert engedjük, hogy azokon képzelődjünk, és azokon időzzünk, és engedjük neki, hogy gyengévé tegyen minket. A félelemnek a gondolatai azok olyanok, mint hogyha belennénk zárva egy börtönbe, és ott vannak a börtön ablakon a rácsok, és még a láncok is rajta vannak még keresztbe. Megláncolnak a félelmek. Összekötőznek minket. Bátortalanná, gyengévé teszik az embernek a jellemét, a karakterét, és egy bizonyítéka lehet annak, hogy nem vagy beteljesedve a Szent Szellemmel. Mert nagyon sok esetben, gyakorlatilag minden esetben, amikor az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy betöltekeztek Szent Szellemmel, mindig a bátorság ott volt, mint eredmény. Hogy bátorsággal hirdették az igét, elfeledkeztek önmagukról, nem arra néztek, hogy nekik ez most mibe fog kerülni, hanem egyszerűen tették azt, amire a Szellem indította őket. Nagyon sokszor a félelemem és a félelmünk azért valóságos az életünkben, mert saját magunkra nézünk. Azt nézzük, hogy én mit tudok elvégezni, én mire vagyok képes, én mennyire vagyok erős, mennyire vagyok gyenge, nekem ez mennyire megy, mennyire vagyok tanult, mennyire vagyok tanulatlan, mennyi pénzem van, milyen lehetőségeim vannak, milyen lehetőségeim nincsenek. És az ember nézi saját magára, és azt mondja, hogy hát, dehogy kezdek én ebbe bele. Dehogy állok ide ki a színpadra emberekkel? Mi lesz, ha valaki megszól? Mi lesz, ha valaki rossz kommentet fog írni ide nekem? Dehogy, félek ettől, nem kell. Nem kell ez nekem. Tudod, amikor üldöznek Jézus neve miatt, az egy jó dolog. Mert akkor Krisztushoz hasonlóvá tétettél. Igazán krisztusi vagy. És nem azt mondom, hogy erre vágyakozni kell, mert erre nem kell vágyakozni, de sokkal jobb dolog, ha az miatt üldöznek, hogy Jézus Krisztus evangéliumát vállalod és hirdeted, mint sem az miatt üldöznek, és az miatt szólnak meg, hogy tolvaj vagy, és rabló, és hazug, és lázadó, és nem tudom, gyülekezeteket szétszakító. Olvastam egyszer egy keresztény testvérünknek a Facebook posztját, akit egy bizonyos gyülekezetből elküldtek, mert tisztességtelen volt. Mindenféle pénzügyi, stb. Dolgok, visszaélések napvilágra kerültek, és ez miatt egy gyülekezetből őt eltávolították, és kiírta Facebook posztba, hogy megvan írva, akiket üldöznek, azok boldogok, és én most nagyon boldog vagyok. Csak az a helyzet, hogy nem az miatt üldözték őt, vagy volt neki vesztesége, mert Jézus neve miatt, hanem azért, mert egy gerincszelen ember volt, azért. Úgyhogy egyébként egy ilyen dolgot kiírni a Facebookra, egy se elárulja az embernek a jellemét, nem? Tehát alapjáraton is egy olyan dolog ez, hogy még pár gondolatot engedjetek meg, aztán befejezem. Mert el szeretném még mondani azt, hogy a sátánnak a célja, hogy elérje azt, hogy olyan dolgokon képzelődjél, olyan dolgokat gondoljál, hogy valami rossz dolog fog történni. Hogy valami jó dolog nem fog megtörténni. Hogy valami veszteség ér. Képeket fest az elmédben, pontosan ugyanúgy, mint hogy Isten is képeket tud festeni neked az elmédben arról, hogy ő mennyire szeret és mennyire jó hozzád. Ha képes vagy arra, már pedig képes vagy arra, hogy kontrolláld a félelmeidet, egész pontosan máshogy fogalmazok. Ha képes vagy arra, hogy kontrolláld a gondolataidat, hogy ellenőrzésed alatt tartsd a gondolataidat, akkor képes vagy arra, hogy kontrolláld, azaz ellenőrzésed alatt tartsd a félelmeidet. Ha a gondolataidat nem vagy hajlandó féken tartani, akkor a félelmek burjánzani fognak. Amivel foglalkoznod kell, az nem önmagában a félelemnek a megnyilvánulása, mint esemény, vagy mint végeredmény, hanem annak a gyökere. És ez mindig a gondolataidban, az elképzeléseidben, a képekben, akár a pozitív, akár a negatív vágyaidban keresendő. Valaki teljes békességben tudta végig küzdeni, harcolni a Covid alatt azt a, nem tudom, bő egy évet, amíg itt felforgás volt. Mindenféle érzelmi, negatív, rossz megnyilvánulás nélkül. Ugyanazokkal a körülményekkel szembesült, mint az az ember, aki nem a Covid-nak a szövődményeibe halt bele, hanem a félelembe, meg a rettegésbe. Ugyanazok a hatások érnek mindannyiunkat szinte, hasonlóképpen. Az, hogy hogyan kezeljük, ez mindig a mi döntésünk, mindig a mi választásunk. És nem megítélni kell nekünk egymást, és nem véleményezni negatív módon, hogy hát mostanra már jól lett volna a felnövekszel, és nem így állsz hozzá a dolgokhoz, hanem segíteni egymást. Bár van elég kemény felszólítás egyszer-kétszer az igében, még Jézus a tanítványoknak, és Pál apostol is a zsidókhoz írt levélekben kifakad, hogy jó lett volna már, hogyha idáig odafigyeltek arra, amit mondok, mondja Jézus. Meddig kell még nektek ezt magyaráznom? Meddig szenvedlek el titeket azzal, hogy még mindig nem fogtátok fel? Nem ez az általános, és nem mindig így beszélt, és nem mindig így prédikált Jézus, de volt, amikor ide jutott, hogy ezt vágta a tanítványoknak a szemére. Valamikor azt olvassuk, hogy mostanra már tanítóknak kellene lennetek. Ugyan bizony, mit csináltatok idáig? Milyen képeket, milyen elképzeléseket, milyen látásokat forgattatok magatokba? Miről beszélt a pásztorod évek alatt, éveken keresztül? Már egész más szinten lehetnél. Nem azért mondja ezt az ige, hogy mi beledőljünk a kardunkba, és hogy bűntudatunk legyen, hanem azért, hogy felébresszen minket. Mert lehetnénk előrébb is mindannyian, de hála Istennek, és erre is nézhetünk, hogy nem vagyunk már ott, ahol voltunk, hanem előrébb vagyunk. Előrébb vagy? Mint egy éve, vagy öt éve? De lásd magad öt évvel előre felé is, még 10 évvel előre felé is. Úgyhogy ez egy olyan dolog, ami mindannyiunknak a feladata. Ha az ember a félelmeit éli meg, akkor hiába a vállalkozó szellemű, mert lehet egy vállalkozó szellemű ember, aki soha nem fog egy gyarapodó cégnek a tulajdonosa lenni, ha nem mered elkezdeni. Mert félsz attól, hogy hát mit hoz majd a jövő, mit hoz majd a gazdaság, de ez csak egy területe az ember életének, és nem mindenki való arra, és nem mindenki van elhívva arra, hogy egy vállalkozó legyen, és tudja kezelni azt a stresszt és azt a nyomást, de sokan vagyunk, úgyhogy nem merünk belefogni egy munkába, nem merünk belefogni egy szolgálatba. Gondolj vissza a tinédzser éveidre. Nem mertél oda menni egy lányhoz, és megszólítsd, hogy udvarolj neki. Lány, nem mertél visszanézni a fiúnak a szemére. Jaj, nehogy félreértse, jaj, pedig annyira tetszett. Ezek azok a félelmek, ugyanezek a félelmek mindannyiunkban lezajlódhatnak. Nem kell mindig a nagy-nagy dolgokra gondolni, hogy azért nincsen nagy multi cégem, mert nem kezdtem el. Nem erről kell gondolkozni, hanem arról, hogy oda mersz menni a pásztorodhoz, és fölmersz tenni neki egy kérdést, amit nem értesz. Valakinek ezzel van problémája. Pedig évek óta mondjuk, nem tudom hányszor, hogy nincsenek tabuk. Kérdezzél, bátran, nem zárkózzunk el, mindenki előtt nyitva van az ajtó, gyere, beszélgessünk, kommunikáljunk, építsünk kapcsolatot. És mégis van valaki, aki azt mondja, hogy hát ő fél. Mit fogok én gondolni? Mit fog a másik gondolni? Döbbenet. Valaki fél felszállni egy repülőre, valaki fél beleülni egy csónakba, hogy átmenjen a Dunán. Mindenféle fajta félelmek vannak az életünkben. Valaki fél nemet mondani. Fú, ez egy külön téma lenne, lesz majd hamarosan. Hogy milyen határaink vannak. Mikor kell igent mondanunk, mikor kellene nemet mondanunk. De sokszor az emberek félnek nemet mondani, vagy félnek igent mondani. Hát én nem vagyok elég jó, ez nem nekem való. És a félelem akadály. Sokszor az emberek félnek véleményt formálni, és félnek egy picit kilógni a sorból, hogyha kell. Nem mindig kell kilógni a sorból, de sokszor, amikor ez a mainstream, tehát ez a fő csapásirány a világban száguld, mi kilógunk a sorból, azzal, hogy vállaljuk azt, hogy szerintünk nem jó. A homoszexualitás, nem támogatjuk az abortuszt, nem támogatunk egy csomó minden olyan ideológiát, ami a világban elfogadott. És ezzel kilógunk a sorból. De sokan nem merik fölvállalni a véleményüket, mert félnek, mit mondanak a kollégák. Nehogy elveszítsem a munkahelyemet, nehogy elveszítsem a barátságukat. És egy csomó mindentől az ember fél. És nem kell természetesen nyitott szájjal mindig a véleményedet mindenkinek elmondanod, bölcsen kell ezt kezelni, de hogyha tenni kell valamit, mert az Úr mondja, akkor a félelem nem akadályozhat meg minket. Az ember fél az elutasítástól, és fél a kudarctól, akkor nem fogja megtapasztalni a győzelemnek az ízét sem. Egy vállalkozó nem mer egy picit legalább kockáztatni, nem fog a következő szintre lépni. És így van ez egy picit életünk sok területén, még a szolgálatban is. Nem vakmerőnek kell lenni, nem úgy kell kockáztatni, hogy mindent fölteszünk egy lapra, de az Úr mond valamit, hogy tegyünk valamit a sokszor olyan, hogy nem tudom, mi fog történni, mert nem látom pontosan. Egyszerűen az Úr azt mondta, hogy vízre kell lépni, akkor vízre kell lépni. Időnként van ilyen is, és az ember fél, akkor a győzelemnek az ízét mulasztja el, hogy ezt megtapasztalja. Ha volna merszünk, akkor könnyedén elérhetnénk nagyon-nagyon sok mindent. Könnyedén. Sokszor a bátortalanság meg a félelem az, ami meghatározza a döntéseinket. Pedig nem ez kellene meghatározza a döntéseinket. Hogy ki mit gondol, ki mit mond, kinek mi a véleménye. Úgyhogy itt teszek most pontot a mondandómnak a végére. Amen. Álljatok föl, kérlek benneteket. Köszönöm azt, hogy megbocsátotok nekem, hogy egy kicsit lefárasztottalak titeket. Úgy érzem, hogy picit elfáradtatok. Én is. Utolsó, nem tudom, 10-15 perc már fárasztó volt. De nincs félelmem attól, hogy legközelebb ne beszéljek ilyen hosszan. Csak legfeljebb bölcsebben. Imádkozzunk, jó? Van valaki, aki először van közöttünk? Aki még soha nem járt itt? Ott hátul, jobbra-balra, elől, nincsenek. Legyél velem egy egyetértésben. Mennyi atyán, köszönjük neked a te igédet, amely fel van kenve, amely hatalmas, amely erőteljes, amely képes arra, hogy megváltoztassa az életünket, amely képes arra, hogy a szívünkbe gyökeret verjen és gyümölcsöt teremjen. Köszönjük az igédet, amely megváltoztat bennünket, amelynek hatására teljes életet élhetünk. Köszönjük, atyánk, hogy szólsz hozzánk, hogy bátorítasz minket, hogy vezetsz bennünket. Köszönjük azt, hogy nem kell félelmekben éljünk, köszönjük azt, hogy ellenállhatunk a félelemnek, köszönjük, hogy minden erőnk megvan arra, hogy ellenálljunk minden egyes kísértésnek, minden félelemnek, hogy győzelmet, uralmat vegyünk a felett Jézus nevében. Megfogadjuk azt, amit ma hallottunk, beépítjük a szívünkbe, elmélkedünk róla, és azért imádkozunk, hogy megláthassuk azt a képet, amely képet te képzeltél el, te vetítettél le rólunk, hogy megláthassuk azt, hogy megragadhassuk azt, hogy lefotózhassuk azt, hogy belekerülhessünk abba, hogy kimondhassuk azt, hogy ez valóságból jöjjön. Legyen áldott a neved, ezért örökkön örökké. Amen. Amen.